Máté evangéliumából, a 25. fejezetből a harmadik példázatot, ami inkább profécia, fogjuk most megnézni. A Máté 25.31-től Jézus profétai kijelentése egy képes beszédben, ami az eljövendő eseményekre vonatkozik. Máté evangélium a 25. fejezet 31-es versétől olvasom, helyeteken kövessétek a Szentírás igéit. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok is mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönbe voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszoltak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelnek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor így szól a bal keze felül állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszoltak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni jövevénynek, vagy mezítelennek betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felelt nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Mert a Máté evangélium a 7. rész 21-es versétől a 24-es versig így hangzik, ugye a hegyi beszédből Isten igéje, Jézus tanítása. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyeltyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördőket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Amen. Eddig Isten igéje. Azt gondolom, hogy ezek a ige versek, amiket felolvastunk, hát méltán hökkenthetnek meg bennünket. Különösen ugye azok a versek, kiemelem ezt a néhány gondolatot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövőim voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Tehát néhány nagyon fontos cselekedetről van itt szó, amiről Jézus beszél ebben a profétai beszédében. Ebben a képekben, ami a jövőre vonatkozó proféciának a üzenetét is hordozza, azt mondja, hogy ennem adtatok, innom adtatok, jövőinként befogadtatok, ruhátlan voltam, mezítelen, felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Azért is lehet ez megrendítő és megrázó a számunkra, a Bibliát olvasó emberek számára, mert úgy tűnik, hogy mintha Jézus azt tanítaná, hogy a sorsunk, a végső sorsunk, az örökkévaló sorsunk annak függvénye, hogy mit tettünk. És már is egy evangéliumi feszültség támadhat bennünk, hisz hát folyamatosan arról hallunk itt ezen a helyen is, és én magam is rengetegszer beszéltem róla. Ugye, ha belegondoltok a római levél tanulmányozásakor is, a megigazulás témánál, ami Pál apostol evangéliumának egy nagyon fontos üzenete, mondtuk ugye, hogy a római levelet nevezik Pál evangéliumának is, ezért mondom Pál evangéliuma kifejezést, És ott azt mondjuk, hogy megigazulás Isten kegyelme, tehát Isten ingyen Jézus Krisztus véréért azt mondja ránk, hogy igaz vagy, azaz bűntelen vagy. A megigazító kegyelme az Istennek azt jelenti tehát, hogy Isten Jézus véréért, Jézus érdeméért, hogy helyettünk bűneinkért ő szenvedett, azt mondja nekünk, hogy te bűntelen vagy. Te nem azt jelenti pusztán, hogy nem veszek tudomást a bűneidről, hanem te bűntelen vagy, szent vagy, igaz vagy. Ezért lehet közösségem veled. Ugye ezt mondjuk sokszor, és valóban ez egy bibliai igazság. Na, akkor most ez miről szól? Hát akkor most mi van itt? Hát itt egy konkrét cselekedet sorozatról van szó, amire vonatkozik Jézusnak a profétai szava, hogy akik ezeket megtették, azok méltóak lesznek az örök országra, a mennyországra, akik pedig nem tették meg, azokat gonosznak nevezi az Úr Jézus, és azt mondja, hogy menjetek el arra a helyre, amit egyébként itt is többször elmondjuk, hogy az ördögnek és angyalainak készül. Tehát a pokol, a kárhozat helye, amit ugye népiesen pokolnak szoktunk nevezni, az örök kárhozat helye, az örök szenvedés gyötrelem helye, ami örökkön örökké tart, azt mondja a Biblia, hogy ez az ördögnek és az angyalainak készül. Tehát nem embernek való hely az, hanem az ítéletre szánt bukott angyaloknak, sátánnak és démonainak. Akkor most hogy van? Mit kezdjünk ezzel? Azt mondja az írás, hogy az üdvösség kulcsa a Jézus Krisztusba vetett őszinte hit. Ugye nem csak hitet mondok, mert az ördők is hisznek is, rettegnek, hanem az üdvösség kulcsa a Jézus Krisztusba vetett őszinte hit. A János 11.25-ben és 26-ban azt olvassuk. Jézus ekkor ezt mondta nekik. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Mondja az elhunyt Lázár testvérének Jézus. Tehát ugye itt van megint, nyilvánvalóan Jézus az örök élet kulcsaként az őszinte hitet tanítja. Akkor most mit kezdjünk ezekkel a szavakkal, amit itt olvastunk az előbb. Aztán gyakran idézzük Pál apostolnak a nagyszerű tanítását az Efézusi levél második fejezetéből. Ő legtöbben kívülről is tudjátok, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőled, nem cselekedetekért van, hogy nehogy dicsekedjen valaki, hanem az Isten ajándéka, az Isten kegyelmezeti számotokra Jézus Krisztus által, mi Urunk által. Amen. Ez is egy nagyon fontos bibliai igazság, Pál apostol evangéliumi tanításának a lelke, lényege, de láttuk, hogy a názáreti Jézus szintén azt mondja, hogy aki hisz én bennem, az, ha meghal is él, sőt, nem hal meg soha. Tehát nem lesz része az örök halálnak, ugye tudjuk, hogy nem a fizikai halál, mármint hogy le kell tenni ezt a földi testet egy időre, a feltámadásig, és majd a feltámadáskor pedig megdicsőült testet kap az ember, minden a hívő ember megdicsőült testet, a kárhozatra szánt ember pedig az örök gyötelemre alkalmas testet fog kapni. Tehát nyilván második halálról van itt szó, hogy nem hal meg soha, az az örökké fog élni. Kérdezhetnénk akkor, hogy na jó, akkor most oldjuk fel a feszültséget, mi itt vagyunk, újszövetségi hívő emberek, mondd meg nekem, most mondd meg őszintén, vonatkozik ez ránk, vagy nem? Most, ha én ezt megmondanám nektek, hogy vonatkozik, vagy nem vonatkozik, akkor ez megváltoztatná-e azt, ahogy hallgatjátok az igehirdetést? Ha igen, akkor baj van. Akkor van baj. Tehát, hogyha megnyugtatnánk a lelkünket, és elkezdenénk egy teológiai okfejtést végezni. Azért szeretem az evangéliumokat, meg a Bibliának a igéit, mert nagyon egyszerű. Végtelen egyszerű, és alapvetően nincs benne semmi teológia. A teológia, mint tudomány, az később alakult ki, és hát dekáznak a tudósok, és méregetnek, és tesznek, vesznek jobbra-balra, és értelmeznek, ami helyén való, és nem hiába való dolog, de rajtunk nem segít. Tehát nem segít az, hogy elkezdünk teologizálni, és akkor bizonyos fakokat csinálunk, és azt mondjuk, hát ez nem foglalkozik ránk. Nem csalna meg bennünket saját romlott szívünk, hogyha megnyugtatnánk magunkat azzal, hogy Jézusnak ezek a szavai nem nekünk szólnak. Vajon nem eshetnénk-e abba a hibába, hogy a szívünk azt mondja, oké, törekedjünk a minimumra, hogy valahogy bejussunk a mennyországba, a többi nem érdekes. Hát, ha szoktam mondani, kicsit is olyanok vagytok, mint én, bizony hajlamos lenne a szívünk rá. És hajlamos lenne, hogy megnyugtatni magunkat. Igen, megvan írva az Efézus levél 2:8-9-ben, hogy kegyelemből van üdvösségünk, és megvan írva a János evangéliumában is, hogy aki hisz Jézusban üdvözül, pont kipipáltam, kinyitottam a szekrényt, beraktam a Biblia igazságot a Bibliámmal együtt, és megyek is élem az életemet, és a végén, amikor majd meghallok, kinyitom a trezort, kiveszem ezt a drága értékes Biblia igazságot, és adom Jézusnak. És azt mondom, drága Jézus, látod, eltettem, megőriztem ezt a Biblia igazságot, jó, mélyre elraktam a szekrénybe, még a kulcsot is eldugtam, hogy senki észre ne vegye, és most itt vagyok a végén, kimondom a varázslót, Jézus. És akkor engedj be. Ugye ez azért elég szánalmas lenne, ha a kereszténységünk tényleg csak egy ilyen megdohosodott igazság lenne a szekrényből, ami nagyon régóta van már ott, és ugye ez a papír, amire ez le van írva, az már tudod, a penész, meg a dó, megette, már áradozik is, és akkor végén hát nem is lehet látni az írás se rajta. Tehát azt gondolom, hogy jó, ha nem dekázunk ezekkel, hanem odafigyelünk arra, amit Jézus mond. Mert mit is mond? Jézus ebben a példázatában, ami profécia is egyben, világossá teszi, hogy van örök élet, és van örök halál. Így van? Hogy van mennyország, és van pokol, népiesen szólva. Igaz? Ezt tanítja Jézus ebben a példázatban. Egyet értünk? Akkor ez szól nekünk? Hát persze, hogy szól. Hát hogy ne szólna? Hát teljesen világosan tanít Jézus, hogy nincs harmadik hely. Nincs egy harmadik hely az ateistáknak, a félhívőknek, a vallásosoknak, a bűnözőknek, stb. Nincs egy harmadik hely. Kettő van. A mennyország van, és a kározat helye, amit népesen pokolnak nevezünk. Valahova kerülünk. Erről biztos tanít Jézus. És azt is mondja Jézus, hogy lesz egy ítélet. Amikor el fog dőlni, hogy ki hol folytatja az örök létet. És azt is tudjuk, hogy az örök élet az mindenkinek adatik. Csak van, akinek a mennyei örök élet adatik, és van, akinek a kárhozatban eltöltött örök élet adatik, tehát ez a különbség. Ezt is látjuk Jézus tanításában. Nyilvánvalóan persze sok mindent írnak erről, és a Biblia összefüggéseiből mi is következtethetünk Biblia igazságokra. Legalább két értelmezése van ennek a profétai példázatnak, profétikus példázatnak, mint beteljesülési időpont. Az egyik az 1000 éves királyságból bemenetel időpontja. Némelyek azt mondják, és azt látják ebben a példázatban, profétikus példázatban, hogy mikor Jézus vissza fog térni a földre, és megjelenik, akkor, ugye, mint a talentumok példázatában néztük, hogy visszajött az Úr, ugye elmondtam nektek, hogy a kor gondolkodásában királyságot mentek szerezni, mondtam, hogy a Herodes dinasztia is, Julius Cézártól, Augustustól, tehát a akkori császároktól kapott mindig kliens királyi megbízatást Palesztinában. Tehát ismert volt a gondolkodás, amikor Jézus mondta a talentumok példázatát, tehát a király visszatér, és megjön az uralmába, és ezt követi, ugye, ezt a példázatot követi ez a profétikus példázat és tanítás. Tehát gondolhatjuk azt, hogy igen, a Jézus 1000 éves királyságának a belépőpontja lesz ez. Amikor az utolsó nagy nyomorúság, a földetérő nagy nyomorúságban az alapján fognak beengedni az 1000 éves királyságba, tehát a mennyei Jeruzsálem földeszállásának világába, Krisztus országába embereket, ahogyan a zsidókkal, az üdvözültekkel a nagy nyomorúságban akkor viszonyultak hozzájuk. Tehát ez lesz mondjuk az egyik példázat értelmezés, hogy az 1000 éves királyság belépőpontja. Aztán az utolsó ítéletre is vonatkoztatják némelyek, a nagy fehér trónra utalva, amiről beszél a Szentírás. És egyébként pedig az atyánfiai kifejezése is mondják, hogy talán ez a zsidókra utaló értelmezésre ad okot. Biblia magyarázók mondják nyilván. Aztán a nagy fehér trónra jelenése könyve 20. fejezetében a 11-15-ös vers, ezt fel is olvasom, és láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt színe előtt eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Láttam, hogy a halottak nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger is kiadta benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadta a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevetetett a tűztavába. Ez a második halál, ugye az örök halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűztavába vetették. És a János levele, első levele, 3. rész 14-15-ös verse kapcsolódik ez. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Azt mondja, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti testvérét, az még a halálban van. Azt mondja János által a Szentlélek. És akkor kimondottam még egy fokozatot rákapcsol, azt mondja, aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosoknak nincs örök élete. Tehát megint csak ugye, hogyha azt mondjuk, hogy az utolsó ítéletről van szó, hát akkor is üzen nekünk valamit, nem? Nagyon fontos üzenete van, mert a Bibliában számos helyen beszél a Biblia azokról a jellemvonásokról, amelyek azokat jellemeznek, akik szeretik Jézust. Aki szeretik Jézust, az egyik nagyon fontos jellemvonásuk, hogy szeretik egymást, a testvéreiket. Az biztos. És hát az embereket is, ugye, a felebaráti szeretet megjelenik bennük. Tehát a szeretet, mint olyan, ugye mindig mondom, hogy ez a típusú szeretet, ez mindig viszont szeretet. Tehát az Isten szeretete bennünk. Tehát engedtük magunkat szeretni, ezért meggyűjtötte a szívünkben a szeretetet, a Szentlélek által az Úr, és támad bennünk szeretet. Az első platformja a szeretetnek, közösségi megélési formája az a helyi gyülekezet. Tehát könnyű szeretni az interneten egy testvért, hogy ráklikkelek és megnézem, jaj, de aranyos. Hidd el, sokkal nehezebb az, aki mellette ül, vagy aki itt mond néha nehéz dolgokat. Vagy nem feltétlenül úgy viselkedik minden, mert hogy te elvárod. Mert lehet, vannak gyengeségi hibái, vagy esetleg nem hibája, csak pontosan nem akarja kiszolgálni a kényedkedvet. Tehát szeretni egymást a gyülekezetben mindig nehezebb, mint távolról, és ezért ismérve a krisztusi szeretetnek az, hogy a hozzánk közel állókhoz hogyan viszonyulunk. Tudtok egy ámen mondani? Ez leméri. És azt mondja a Biblia, hogy a szeretet megjelenés az ember szellemében és szívében, aminek gyakorlati megnyilvánulásai vannak a többiek felé, ez megmutatja, hogy az üdvösség útján jár valaki. Tehát akkor megint csak ott tartunk, hogy Jézusnak eme példázata, ami a szeretetnek a gyakorlati életben való működését mutatja, csak tanítás nekünk is. Ugye mégiscsak érdemes nem lapozni a Bibliát, hát kecskék jók, ez majd valamikor valakivel, mi már mennybe leszünk. Hát én azt mondom, hogy én ezért óvatosabbnak lennék, mert még az is lehet, hogy tanítás van benne nekünk is. Akik lehet, hogy nem leszünk majd ott abban a szempontból a megítéltetés helyén, de előtte viszont érdemes megfigyelni az irányokat, hogy mit tanít nekünk a Szentlélek Jézus szavain keresztül. Tehát javasolt az, hogy ne az értelmező irányba menjünk el, mármint az, hogy kinek szól, hanem abba az irányba menjünk, hogy mit szól nekem a Szentlélek. Mit akar nekem tanítani Jézus? Lehetek hálás azért, hogy a mennyben készített helyet nekem, hogy szeret engem az Úr, és az ő szeretete megtanít másokat szeretni, és hálás lehetek arra, hogy megmutatja nekem, hogy milyen dolgokban nyilvánul meg az igaz szeretet. A minden a életben, a hétköznapokban. A reakció szintén tanítás. Mert nézzétek meg az igazak reakcióját. Azt mondják, hogy ugye mondta Jézus, hogy ruhát adtatok, enni adtatok, inni adtatok, ruhát adtatok, betegségemben, börtönben meglátogattatok, jövővégén befogadtatok, ugye ezeket mondja Jézus, és akkor nem azt olvassátok, hogy elővették a noteszt, vagy a számítógépes fejezéseket, igazad van Jézus, tényleg, 2022. december 10-én, tényleg ezt csináltam, hát enni adtam egy kutyának. ott éhezett szegénynek inni adtam. Annyira jó fej vagy Jézus, hogy igazad van tényleg, dátumat tudom igazolni. Itt a kutyának a mancsa alá is irattam. Lát, jó, rendben van, de azért van ott még más is Jézus. Nézz utána a könyvedbe. Még azért csináltam ezt is, meg azt is. Nem ezt olvassátok, hogy ők tudatában lennének annak, hogy bármit megtettek abból az Úrral, amiről ő beszél, mert azt mondja, hogy így válaszoltak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy énnod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtattunk volna? Vagy vezételenek, hogy ruhát adtunk volna neked? Mikor láttunk betegen börtönben, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? Ura, zavarba ejtesz bennünket, mert nem is emlékszünk ilyen, amikor ezt megtettük volna. Azért, hát ez is egy jó tanítás, nem? Nekünk ma élő keresztényeknek, hogy mik azok a igaz és jó cselekedetek, amelyeknek a jutalmát nem arattuk le a földön. De Jézus ilyenről is beszél, nem? Hogy elvettétek az emberektől a dicséretet, ezért meg is van a jutalmatok. Megkaptátok a földön, ne várjatok a mennyben. Ezek olyan szívű emberek voltak, akik egyszerűen csak a természetük része volt az, az új természetük része volt az, hogy megtették, amikor tehették, és akivel tehették, akik bizonyos szempontból az életükben szükséget szenvedtek. Igaz? Ez volt a természetük. És nem tűnt olyan nagyon nagy dolognak neki. Tehát nekik nem kampányszerű. Ezért veszélyes az, hogy például az egyházunknak is van szeretett szolgálata. Nekem is veszély, de neked is az. Mert elhiszed, hogy te teszed. Hogy Szilágyi Béla testvérek elmennek a föld végső határáig, hogy kunyhót, meg stb. Meg orvosi ellátást adjanak, és még elhisszük, hogy ezt mi tesszük. Persze nyilván valamilyen módon hozzájárhatunk, és segíthetjük ezt, természetes, hogy benne lehetünk mi is, meg imádkozhatunk értük, na de ez nem helyettesíti azt, amit a mi lokális környezetünkben feltárhat a Szentlélek, megmutathat a Szentlélek. Végtelen egyszerű dolgokról van itt szó. Van egy reklám, amikor a buszsofőr néni. Láttátok azt a reklámot? Mindenkinek segít, telefonját visszaadja, van egy jó szava, a durvák poklot akkor is elhordozza, és akkor kap egy rossz hírt. És valaki fölhívja, és megkérdezi, hogy hogy vagy. Ilyenekről van szó, értitek? Amikor egyszerűen csak a lélek indít valamire, hogy észreved azt a másikat. És nem gondolkozza, nem dekáz a kicsi, nagy, mibe kerül, meg mennyibe, meg stb. Persze kerül valamibe, nyilván. Ahogy mondtuk is, a jó cselekvés az mindig kerül valamibe, hát annak ára van. De nem így gondolkozunk, hanem természetesen megtesszük azt a jót, amit tehetünk. Nem tartották ezek az áldottak, meg vannak áldva, ugye meg voltak áldva, és az áldásból másoknak is osztottak, nem tekintették nagy dolognak, amit tettek, hanem úgy hozzátartozott az életritmusukhoz, az életükhöz. Az se kerül el a figyelmünket Jézus profétai példázatában, hogy azt is világossá teszi Jézus, hogy biztosan vissza fog jönni. Tehát, hogy az ő visszajötele 100% biztos, mint az ő jelenléte is nyilvánvaló most itt. A feltámadt Jézusnak a Szentlélek által. Az Úr itt van. És él, és feltámadt, és jelen van. És amikor tanít erről, azt mondta, vissza fogok jönni, ez hol biztos? Ugye szokták mondani, biztos, mint a halál. Mert azt tudni biztosan eljön, mondják a világ emberek. Tehát hol biztosan vissza fog jönni, az élet fejedelme. Halleluja. Erre vonatkozik több ige is a Bibliában, én csak kettőt olvasok, ugye a Máté 24-hez, ha visszamegyek a 30-as vershez, és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen. Nagyon döbbenetes, mert majd a karácsonyi prédikációban picit többet beszélek erről, de nem ez a lényege. Csak emlékezzetek, ott is van egy jel. Egy égi jel, méghozzá valamilyen fényjelenség. Csillagnak nevezze a Biblia, de nyilván valamilyen fényjelenség, tehát föltűnt egy égi jel. Az első évetelkor. És azt mondja a Biblia, hogy a második eljövetelkor is föl fog tűnni egy jel. Az ember fiának égi jele. Tehát nyilvánvaló lesz. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy olyan erős lesz a megnyilvánulás, ez a jelenség, hogy ellátszik a föld egyik sarkától a másikig. Nagy sötétség szakad a földre, és ebben a nagy sötétségben megjelenik egy erőteljes jel. Az emberfiának jele, amely ellátszik a föld egészére. Tehát a Jézus visszajövetele az nem ilyen zugban történt esemény lesz, ami egy ilyen keresztény gettóban megélik az emberek, a kis piszti szektájukban mindenkitől elzárva és a világtól elbarikádozva, hogy nagyon szentek legyünk, és semmilyen módon ne érinkezzünk a világgal. Jézus nem erről beszél, hanem azt mondja, amikor ő visszajön, akkor az nyilvánvaló lesz az egész földön. Emberfiának jele lesz égen, és akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhői nagy hatalommal és dicsőséggel, tehát mindenki tudni fogja a földön, hogy miről van szó. Hogy amivel a keresztények megtöltötték ezt a földet, az evangéliumot, a Jézus Krisztusról szóló evangéliummal, és amiért az utolsó időben, a nagy nyomorúságban az életüket adták, tehát az egész föld tudni fogja, hogy hány embert végeztek ki a Jézus nevéért. Erről fog szólni a média, hogy minden erről fog szólni, gyűlöljétek ezeket, mondja is Jézus, ugye, hogy gyűlni fognak titeket az én nevemért. Tehát az egész föld tudni fogja, hogy a gyűlöletes keresztényeknek, hívőknek, Jézusban hívőknek a bizonyságtétele igaz volt. Mert mindenki tudni fogja a sok hazugságot, amit hirdesztenek róluk, és amivel megalapozzák, hogy elpusztítsák őket, és kiírtsák őket a földön élők közül. És amikor megjelenik az Úr, akkor éppen ezért mindenkinek ez egy nyilvánvaló jel lesz, hogy igaz volt. Nekik volt igazunk. Nekünk van igazunk. És Jelenések könyvében az első és hetedik versében azt mondja az Úr Jézus, íme eljön a felhőkön, ugye az ige, ugye Jézusról, íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, és itt ugye jön a zsidókra vonatkozó, és az minden emberre vonatkozó kijelentés, tehát akik miatt meg kellett halni Jézusnak, azok is, akik átszegezték. És siratja őt a föld minden nemzetsége, úgy van, ámen. Tehát erről is szól a példázat, hogy Jézus biztosan vissza fog jönni. És minden szemmel fogja látni. És akkor nézzük a hit és cselekedetek kapcsolatát, amiről szintén tanítást találunk itt Jézus profétai példázatában. Két igehelyet nézzünk most csak meg. Az egyik ugye a naponkénti jó cselekedetekkel kapcsolatos. Azt mondja az Efézus 2.10, tehát az Efézus 2.8.9, ugye mondtuk, hogy ez a kegyelem kijelentése, és akkor itt a 10. versben pedig, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ezek szerint azt mondja a bibliai tanítás szerint, hogy az új teremtés, tehát aki Krisztusban van új teremtés, a régi elmúlt, és íme új jött létre, ugye olvassuk a Korintusiakhoz írt első levél 5. rész 17. versében, hogy az új teremtésnek, az új természetnek, az ember új természetének a része, hogy felismeri azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten naponként elkészít. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy van egy cseklistád, hogy reggel indulsz otthonról, akkor mára uram, hány jó cselekedet van, írjuk ide fel, jó, 2-3 jó cselekedet, akkor Marika, Pisti, Géza, megvan. Most már lehet-e gonosz. Vagy ugye este végignézel a cseklistát, azt mondod, annyira jó hívő vagyok. Mind a hármat megcsináltam. Vagy, de gáz hívő vagyok. Háromból csak egyet, vagy kettőt, vagy egyet tudtam megcsinálni. Tehát nyilván nem erről szól, hanem azt mondja a Biblia, hogy az új teremtésnek a természete az, hogy keres és kutatja, hogy mi az Atya által elkészített jó cselekedet az adott napra. És nem egy feladatlista ez. Pál a zsidókhoz írt levélben mond egy fontos igazságot, és ennek van egy zsidó gondolkodásmódba gyökerező háttere is. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 13-16-ban, hogy a jó tékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, és így folytatja, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. És ugye akkor itt vissza kell mennünk egy zsidó gondolkodásmódra, ugyanis ugye a zsidó ember azért tudta, hogy két parancsolat van. Egy az Isten iránti szeretet, a másik a felebaráti szeretet. És azért nem minden zsidó ember értelmezte a 10 parancsolatot és a tételes parancsolatokat ilyen farizeusi módon. Voltak azért zsidók, akik őszintén törekedtek arra, hogy betöltsék ezeket a parancsolatokat, és azt is tanították azért a zsidók és későbbiekben is, hogy igazán annak van értelme, aznak a parancsolatnak van értelme, amit te is megélted, hogy az életedet jobbá teszik, és áldás nyer más is rajtad keresztül. Tehát egy áldott dolog betölteni az Isten törvényét. És hadd mondjam nektek, azért az első keresztények is gondolkodtak úgy, Jézus hegyi beszédje alapján, hogy kell-e betölteni a törvényt, és azt mondták az első keresztények, ha képes vagy, megtaníted meg. Ám ha kevesebb vagy képes, azt egy jó szívvel. Tehát nem mondták, hogy a törvény megtartása által üdvösség, de azt sem mondták, hogy a keresztényeknek ezt teljesen figyelmen kívül kell hagyni, miképpen Jézus sem mondta. És a második másodikként súlyozott parancsolat, ugye a felebaráti szeretet, a ószövetségi törvényből, ehhez kapcsolódik egy megértés a zsidóknak, a tzedaká, az a jó cselekvés. És ők is azt tanították, hogy tegyél valakivel jót, aki nem tudja viszonozni. Azt mondja, igazán az a jó cselekedet, az a jótékonyság, mondták a zsidók, amit valami olyannal teszel, aki ezt nem tudja viszonozni. Látjátok, tehát amikor itt Jézus tanításáról beszélünk, és próbálunk itt dekázni a dolgokat, nem biztos, hogy szabad annyira külön választanunk a dolgokat, mert szokták mondani, hogy az új szövetség az ószövetség vállainál két lábbal. Ha kidobod az ószövetséget, zuhan az egész. És volt egy tanítójuk, János barátunktól nevét többször hallhattátok, Maimonidésznek hívták, nagy zsidó filozófus volt, és törvénytudó. Ő pedig azt mondta, hogy igazán jót akkor teszel, ha valakinek úgy adsz a nyomorúságában, hogy már nem szorul rád tovább. Úgy segítesz rajta, hogy képes önmagáról gondoskodni. Azt mondja, ez az igazán jó. És nézzétek meg, az Úr Jézus is ugyanerre tanít bennünket. Tehát nem függő viszonyt akar létrehozni, hogy segítsél valakinek, hogy jobban érezd magad, mert fontos vagy a számára. Hanem segíts úgy, hogy megszabaduljon. És önálló tudjon lenni. És eljusson addig a pontig, mint a samáriak eljutottak, hogy már mondták az asszonynak, már nem a te szavad miatt hallottuk, hiszünk, mert hanem hallottuk, és meggyőződtünk róla, hogy ő a Mesiás. Tehát ugye ez az önzetlenség, amikor igazán az emberek nem hozzánk kötődnek, hanem Krisztus ismerik fel, és szabadok lesznek, tehát nem egy beteg elkötelezettség jön létre az adakozó és a fogadó személy között. Ezért mondja a Szentírás, hogy ne tartozzatok egymásnak semmivel, csak azzal, hogy szeressétek egymást. És erre mondja a Szentírás, mikor jótékonyságról van szó, hogy ne tudja, jobb kész, hogy mit ad a bal. Tehát pont erre vonatkozik. Tehát ne te legyél a lényeges, hanem hogy Isten áldását tud továbbadni annak a másik embernek. Tehát ez, hogy a jótékonyság és adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mondja az új szövetségi Szentírás, nyilván a zsidókhoz írt levélben, értsétek, hogy ennek egy ilyen háttere is van, a zsidó olvasó ezt így értette. És amikor Jakab levelét olvasott, aki szintén egy zsidó ember volt, és a végtelen egyszerű levelét olvasod, nincs benne semmi variálás. Nincs semmi nagy teológiai okfejtés. A Jakab levele egyszerű, mint a bot. Olvassátok így el Jakab levelét, ebből a szempontból, amit most mondok nektek. Hogy nézzétek meg, a Jakab levele egyszerű, mint a bot. Nincs semmi filozófia, nem kell semmit magyarázkodni, az teljesen egyértelmű, hogy miről van a szó. Nagyon, nagyon evangéliumi hozzáállás, és nagyon tiszta forrás, mint ahogy egyébként a Szentírás többi része is. De Jakab kimondottan ez a kő egyszerű, tök világos, Nincs varia. És ezért olvassuk Jakabtól az élő hitnek a jellemzőit. Mert mondtuk, hogy aki hisz Jézus Krisztusban üdvözül, igaz? És nem lát halált, hanem örök élete van. Ugye ezt látjuk. Ezt tanítja az Úr Jézus. Na de hát azt mondja Jakab, hogy oké, hogy hiszel, na de hát a hit az látható. És a hit a kapcsolatokban látszik. Ha meg vagy áldva, az abban látszik, hogy ebből az áldásból részesedik más is. És azt mondja Jakab a második részben, a Jakab levelében a második részben, ugye Jézus féltestvéréről beszélünk, 18. versben. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd be nekem a cselekedeteidet, mutasd be nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni a cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördők is hisznek és rettegnek. Akkor akarod de hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő, nincs gyümölcse, nem szül életet, nem ad életet. Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta ugye az oltáron, nem kérte tőle Isten a helyettes áldozatot, Krisztus előképét adta ott a táborhegyen. És így folytatja, látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Tehát gyümölcsök által lett nyilvánvaló, és mutatkozott meg, hogy ő tényleg hisz. És bízik Istenben. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által, vagy a hit útján. Tehát lehet látni Jakabnál, hogy a hitnek vannak gyümölcsei, következményei a Krisztusba vetett hitnek. Ezt adja elénk a Szent Szellem világosító munkája által Jakab apostol. Tehát lehetetlen élő Krisztus hitről beszélni, a hitből fakadó cselekedetek nélkül. Amen? Lehetetlen. Mert a hitből fakadó cselekedetek láthatóak. Láthatóvá teszik a szív hitét. Isten iránti bizalmát. János 14:15-16-ban ezt olvassuk, mondja Jézus, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Tehát a szeretet is látható. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Na most egy egyszerű példa. Melyik szülő hinné el, hogy a gyereke szereti őt, ha semmibe veszi a gyerek azt, amit mond a szülő? Tehát én úgy szeretlek, anya, úgy szeretlek, apa. Miből látszik az, hogy valaki szereti a szüleit? Miből? Hát szót fogad, odafigyel rá. Én is sokszor kértem, hogy befordítom a széket, ne üljetek oda. De ti kifordítjátok, és beültök. Én bosszankodtam itt az elején, de nem engedtem, hogy lenyomjon az ellenség. A dicsőítés alatt felszabadult a szívem. Nem bosszankodom miattatok. De hát ez is a tisztelet jele, nem? Hányszor elmondtam nektek, üljetek, előrébb kellek. Igaz? Mondhatjátok, hogy szerettek engem. Hát mutassátok meg. Borzasztó egyszerű példák ezek, nem? Nagyon egyszerű. Tehát honnan látszik, hogy egy feleség szereti a férjét? Mondjatok ötleteket. Másoknak, nyilván nem magatoknak. Hadd gyakoroljanak. Honnan látszik? Kedvében jár. Tiszteli, de hát ez a tisztelet is önmagában egy szó. Ugye? Hát egy szó. Hát mondhatom, hogy tisztelem a férjemet, de ez önmagában csak egy szó. Mitől válik valósággá a tisztelet? A cselekedetek által. Mondom, egyszerű ez, mint a bot. Kell túl filozofálni, és úgy nézni a Bibliát, hogy ez ennek, meg annak, meg így, meg úgy, meg okoskodunk jobbra-balra. Ezek persze fontosak, de semmit nem érnek önmagában, ha nem válik részévé az életünknek, mint az, amit tanít nekünk a Szentírás. Tehát mi itt, akik prédikálunk, rongyosra beszélhetjük magunkat, És semmi hasznunk nincs belőle, ha semmit nem élünk meg abból, amit felfedett a Szentlélek. De neked se lesz semmi hasznod belőle, ha te nem fogadod meg a te életedben. Így aztán gyümölcstelenek leszünk mind a ketten, és majd a végén meglátjuk. Azonban, aki hirdeti az igét, annak az életében is visszaforog a hirdetett ige, azt tesz hitelessé. És aki hallgatja az igét, ha megéli az igét, azt teszi számára értelmessé az eltöltött időt, amit eltölt itt. Ugye a képernyők előtt. Egyébként felesleges. Hiába való. Időpocséklás. No, de hát, mi a baj? Mert hogy baj van, az biztos. De mondhatnám, hogy miből érzi a feleség, hogy szereti a férje. Azért legyünk már igazságosak. Miből érzi? Adjunk már tippeket férjeknek. Vesz neki virágot, bár az kell, hogy szeresse is a virágot, ugye? Ha ismeri őt, igen. Hát az fontos, hogy ismerje, igaz? Tehát ismeri, és ebből az ismeretből fakadóan cselekszik vele. Hát ebből fogja érezni, hogy szereti őt. Egyébként csak beszéd, tehát elmondhatom 5-ször, 6-ször, 8-ször is egy napon a feleségem, aki szeretem, de ő nem érzi, hogy szeretem, akkor zengőért, pengő cimbalom. Semmi haszna nincs. Hogy a Bibliában olvassuk. Tompító tényezők. Tehát ami eltombíthat bennünket, és ez teljesen valóságos. És mindannyiunkra igaz. Biztos több dolgot is lehetne mondani, én csak kettőt hoztam ide. A gondolkodásmód. Egyik a gondolkodásmódban keresendő. Amikor az ember megpróbálja kampányszerűen emberi erőből megvalósítani az Isten akaratát. Ez egyik nagyon erős tombító tényező. Ez nagyon rövid ideig fog menni, és nagy kudarchoz vezet. És amikor újra és újra lelké veselkedünk annak, hogy most akkor én már másképp fogok élni, holnaptól, ez önmagában rossz. Tehát az, hogy holnaptól, ez már rossz. Tehát ha nem azonnal akarsz változtatni, akkor már nem is érteted, miről van szó. De tegyük fel, hogy jól értjük, azt mondjuk, na én mostantól kezdve más leszek. És akkor tényleg belász ebbe, és megpróbálod. És ha nagyon jó ember vagy, akkor az lehet, hogy 15 másodpercig fog menni, de az első akadályig fog menni, és akkor ez csalódást okoz. Ezzel mondja Pál apostol a 2 Korintus 3.14-ben, hogy de az ő gondolkodásuk eltompult, tehát tompává vált, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig fedetlenül maradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Tehát azt lehet látni, hogy az Új Szövetség szellemével való betöltekezés nélkül nem megy az új szövetségi élet. És a tompaságunk oka, hogy igét akarunk megélni, az élet szelleme nélkül. És elhiszem néha, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés az néhány rendkívül esetre szükséges. Holott ez nem igaz. Az élet alapvető dolgait képtelen leszek megcsinálni a Szentlélek nélkül. Mert a Szent Szellem az, aki a szabadságot hozza a szellemembe, és meg fog mutatni nekem olyan embereket, meg élethelyzeteket, amelyet az elkészített az Atya, hogy abba belépve bevigyen bele Krisztust. Hányszor átéled a iskolába? Igaz? Akkor már a fejed gőzölne, robbanná fel. Csak azt mondja, drága uram, könyörű, igaz? Csak a Szentlélek valahogy megváltoztatja a szívedet a gyerekek felé. Igazam van? És az egy egészen más állapot. Olyan erőt kapsz, amire nem vagy képes megszerezni, amit nem vagy képes megszerezni a személyes buzgóságból. Ami egyébként lehet, hogy dicséretes, csak nem elégséges. Tehát, amikor az ember erővel akar megvalósítani igét, a Szentlélek életet hozó szabadítása nélkül. Másik dolog pedig, amiből sajnos azt kell mondjam nektek, egyre több lesz. Nem akarlak titeket elszomorítani, de sajnos a Biblia tanítása szerint ezt látszik, amikor csalódsz. Tehát amikor azt mondod, hogy az a humanista gondolkodásmód, hogy jót tett helyébe, jót várj, az borul. Meg a jónak lenni jó. Tiszta humanizmus. Nem mondom, hogy értéktelen önmagában, mert valami haszna a földi dimenzióban mégiscsak van, az emberek akarnak segíteni a másikon. Ezt nem mondjuk, hogy ez rossz. Ez jobb egy olyan világban élni, ahol az emberek meg tudnak indulni és segíteni tudnak a másikon. Természetes, hogy ez önmagában azt gondolom a földi létben egy érték. De mennyi szempontból nem elégséges. Mert azt mondja Jézus, hogy amikor megsokosodik a gorosság, sokakban meg fog hidegülni a szeretet. Ki fog hunyni a szeretetnek a lángja, a tüze. És azt mondja Jézus, hogy de aki mindvég kitart, az megmenekül, üdvözül. Tehát azt mondja a Biblia, hogy igenis, ahhoz, hogy én ebben a Szentlélektől való életben, a jó cselekedetekben járva tudjak élni, ahhoz kitartás kell. Ki kell tartanom a Szentlélek mellett. És ki kell tartanom amellett, hogy a Szentlélek nélkül nem fog menni. És ha magamat is nézem, még mindig túl sok idő telik el ennek a felismerése nélkül az életemben. Mert a felismerésből gyakorlat fakad, értsétek meg. És amikor tudok perceket, órákat, akár napokat élni úgy, hogy nem eleven élő bennem, hogy a Szentlélek nélkül nem fog menni, az elpocsékolt idő. Ez az igazság. És végül mégiscsak ott jutok ki, hogy kiszáradok. Tehát a szeretet meg fog bennem hidegülni. Miért? Mert annyi rosszat fogok látni. És higgyétek el, a mai világ rá is játszik erre, hogy annyi sok rosszal teljen meg a lelked, és a lelkem, hogy aztán csak ez a rossz folyjon belőle. De nagyon érdekes, nincs új nap alatt persze, tehát ugye hullámokban a gonoszság megjelent a Földön. Csak természetszerűleg ugye utolsó időben, ahogy a sötétség sokasodik, a világosság egyre előteljesebben fog látszani. Ugye ez a típusú világosság, amiről ma beszélünk. És nyilvánvaló volt mindig is a keresztények életében, hogy ez a krisztusi szeretetnek a valóságos megnyilvánulása a kapcsolatokban a lényege a kereszténységnek. Ez a lényege, hogy enélkül nem beszéltünk kereszténységről. És szóval ami még döbbenetes módon megjelenik a őskeresztény iratokban is, hogy a beteg beszédtől óvja az élet útján járókat. Óvják az őskeresztény atyák. Tehát a károgástól, a rossz beszédtől, a negativizmustól, a másikról, a folyamatosan rosszat mondó beszédtől. A romlott, a megkeserítő beszédtől. Tehát igaz, azért tudnánk úgy beszélgetni valakitől, hogy meghidegüljön a szeretet a szívedbe iránta. Nem? Tudnék annyi rosszat mondani róla, hogy minimum bemegy a lelkedbe, és elkezdi megváltozni a viszonyodat a másik emberhez. Nem ma igaz? Igazad van, teljesen biblikus, ami történne, mert a rágalmazás, mint jó falatok, behatolnak a test belsejébe, és gyümölcsöt fognak teremni, azaz meg fogják változtatni a másik emberről a gondolkodásmódot. És ha sok rosszat mondasz a saját gyülekezetedről, a testvéreidről, mennyi lesz a felszabadított szeretet a szívedben a többiek iránt? Hát egyre kevesebb, mert meg fog hidegülni a szereted a szívedben, mert elkezded a jó dolgokat is értételnek tartani, befeketíteni. Azonban, ha először számba vagy képes venni az értékeit annak a másik embernek, és a szeretetből fakadóan próbálsz neki segíteni, vagy imádkozol érte, vagy oda mégy hozzá, és felhívod a figyelmét, annak az igénye nélkül, hogy azt csinálj, mit te akarsz, mert lehet, hogy hallasz pár olyan dolgot, ami teljesen megváltozhatja a szemléletmódodat is, akkor tényleg, hogyha ennyire nem szereted a másikat, vagy szereted a másikat, hogy megosztam el a szívet, az életemet, akkor ne beszéljek róla semmit. Még jót se. Szokták mondani, ugye a világek hallottakról, jót vagy semmit. És hidd el, azért a sok világember ezt tartja. Én meg azt mondom, élőkről, a hátuk mögött, hogy na most mindenki elkárhozna, aki ezt nem töltötte be, Nagy bajban lennénk, nem? De jó, hogy van kegyelem. De értsd meg, a beszédünk gyümölcsöterem. És ezzel ezt a gyümölcsöt meg kell enni. És tudod, ki eszi meg? A mi beszédünknek a gyümölcsét mi magunk eszük meg. Mindenki a beszédének gyümölcsével lakik jól. Tehát nagyon fontos, amikor mondani akarok valamit, akkor gondolj végig, ezt elmondanám, ha itt lenne is. Vagy így mondanám el, ha itt lenne, és hallaná ő. És ha nem, akkor mégis milyen alapon? Melyik bibliai igazság, vagy bibliai vers alapján vagyunk feljogosítva arra, hogy károgjunk? Nem arról van szó, hogy ér egy fájdalom, és megosztod valakivel, és tényleg kiöntöd a szívedet, és nem rossz szándékkal teszed, hanem tényleg megosztod, mert rosszul esett valami. Értitek? De ez nem jelenti azt, hogy a másikat azonosítod azzal, amit tett. Tehát meghidegülhet a szeretet, amikor a sokgonoságot, a csalódást érünk át, vagy például kihasználnak bennünket. És rájövünk, hogy csak arra kellettünk, hogy segítsünk. Milyen szomorú az, ugye, amikor kell lesz valakinek, szia, hó, keresi a társaságodat. És akkor megkapta tőled, amit várt, slippel. Már nem is keresi vele a társaságot. És lelepleződik, hogy igazán nem te kellettél, hanem az, ami van neked. Mert a szeretet önzetlen. A szeretetnek nem kell tőled semmi. Nem azért szeret, mert jó üzlet vagy neki. Hanem azért szeret, mert a testvére vagy. Vagy mert felnyitotta Isten a szívedet, hogy szeressen. És hányszor gyűlölködhetnénk. Nekem volt egy kolléganőm, amikor kitettem a lábamat az ajtón, azonnal elkezdett negatívakat beszélni. És persze mind visszajut az emberhez. Mert tudjátok, hogy három szóval mondod, a madarak elviszik a királynak a szót. Tehát úgy is a háztetőkön fogják kiabálni. Tehát ki fog derülni? Előbb-utóbb visszajut ahhoz az emberhez. És ez nem is mindig, vagy nagy rész visszajut. Ami visszajut, az is bőven elég volt. Gyakorlatilag majdnem minden nap meg kellett bocsássak. Majdnem minden nap úgy kellett bemennem hozzá, hogy nem haragszok rá. Hanem azt nézem benne, hát, ha megtér. És hála az Istennek, hogy ma már kevesebbet találkozunk. Nem azért, hanem azért, hogy nincs bennem harag. Szeretettel tudok vele beszélni, ha találkozunk is. Nincs bennem harag a szívemben, pedig nagyon sok kárt okozott, és megpróbált fúrni, és minden hazugságot és dolgokat elmondott rólam a hátam mögött. Persze, aki értelmes volt, az tudta, hogy róla is ugyanúgy, akinek ezt mondja, pont ugyanazt csinálja egyébként. De hálát adok az Úrnak, hogy a Szentlélek mindig adott elég erőt ahhoz, hogy ne bosszút akarjak állni, hanem meg tudja bocsátani ennek az embernek. Mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Ne szégyeld hát, mondja Pál apostol Timóteusnak, a mi Úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. És hogyan? Isten ereje által. És röviden a felelősség köreinkről, és aztán végül két igeszakasz bátorításként, ugye hát oké, de vannak-e felelősség köreim a jó cselekvésben? A hitből fakadó jó cselekvésében? Igen, vannak. Ez egy koncentrikus kör. Az első köröd a családod. Azt mondja a Biblia, hogy ha pedig valaki az övéről, főként a házanépéről nem gondoskodik, ugye mondja az előjáróknak az övé, az előjáróknak az övé a saját gyülekezetük tagjai. És aztán a második kör, pedig itt már megérkezünk mindannyian, de higgyétek, az első körbe is beletartozunk, mindjárt meg fogom mutatni. Sőt, a saját házanépéről nem gondoskodik, nem viselj gondot, az rosszabb a hitetlennél. Nem, hogy hitetlen, annál is rosszabb. Miért? Mert azért egy jó érzésű világi ember is tudja szeretni a családját, a maga módján. Így van? Néha még jobban, mint akik magukat hívőknek nevezik. Példásabban képesek élni. Még lehet tanulni is lehet tőlük egy-két jó dolgot. Tehát azt mondja a Biblia, aki maga házanépéről nem visel gondot, az osztalva hitetlenné, tehát a hívőre pedig jellemző, hogy gondot visel. Tehát törődik, odafigyel házanépére. Lehet, hogy mondtam már itt nektek, biztos, hogy mondtam, hogy ez azt jelenti, hogy akit szeretsz, annak joga van az idődhöz. Legalábbis annak egy részéhez, amit szét tudsz osztani. És akkor ennek nagyon sok gyakorlati vonatkozása van az életünkben. Hogy mit is jelent az, hogy a másiknak, akit szeretek, joga van az időmhöz. Ez ugye, milyen értelmes emberek vagyunk, mindenki lefordítja magának, hogy ez mit jelent. Szóval a másik dolog, a hittestvéreink, azaz a helyi gyülekezet. Nem úgy általában, ne haragudjatok, de igazán ez a fajta univerzális egyház gondolat, ez a katolicizmussal jött be. Az első keresztények teljesen tisztában voltak vele, hogy a lokalitás az első. Tehát azok, akik ott élnek, és húsvér emberek, tehát a testvéreim a helyi gyülekezetben. A gyüleket ezt jelentette nekik. Elsősorban. És második körben pedig felelősséget éreztek távoli testvériségért is. De mikor azt mondták, hogy Krisztus népe gyüleket, az mindig a helyi gyülekezetet jelentette, ahova ők tartoztak. A jó cselekvésben pedig ne fáradjatok bele, mondja a Galatta levélben Pál apostol, ahol pontosan a törvényt és a cselekedeteket állítja szembe a kegyelemmel. Tehát ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe, mert maga idejében aratunk, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót, mondja a Galatta levélben Pál, ennek különösen kuriózum, ha elolvasod az egész levelet, tegyünk jót mindenkivel, leginkább azokkal, akik testvéreink a hitben. Ezt mondja a Biblia? Akkor ez a második kör. Családom, testvéreim. És a következő kétség kívül a nemzettársaink, akikkel egy országban, vagy ugye Magyarországnak jellemző, hogy országhatáron túl is vannak nemzettársaink, ez történelmileg így alakult, tehát őértük érzünk felelősséget a valódi szükségeikre nézve. Tehát ha segíteni kell valakinek, akkor először a nemzettársaink felé van felelősségünk. És a következő kör, a minden ember, aki magán segíteni nem tud, és segítségre szorul, ők a fele barátaink, hogy a Lukács 10:25-37-ben Jézus irgalmas samaritánusról szóló példázatában látjuk is. És mindezek közepette pedig meg kell értenünk, hogy a saját felelősségünket és felelősségi köreinket, meg távolságokat, azt a Szentlélek fogja nekünk felfedni. Hogy adott helyzetben, időszakban, mert azért gondoljatok bele, egy családban is lehet változás, nem? Tehát valaki új munkahelyre kerül, a munka mellett még tanul, és sorolhatnánk, olyan élethelyzetek vannak, ami szűkíti a lehetőségeit, hogy a hitbeli cselekedeteit megélje szeretetben a többiekkel. Őt kell hordozni a többinek abban az időszakban, mert hogy beteg valaki, ugye? Gondozni kell. Tehát nyilvánvalóan ugye ezért kell a Szentlélek által nem egy ilyen életprogramot leírni, hanem ez a fajta odafigyelés, ez a szabadság, amiről a Biblia azt mondja, hogy naponként adatik. Nem hónapokra, hanem naponként mutatja meg a Szentlélek azokat, amiket Isten már előre elkészített. Ezekben a koncentrikus körökben, átjárva szabadon ezekben. És az őskeresztények példája ugye, amikor a macedóniaiak a jeruzsálemi éhínség miatt gyűjtöttek, és azt mondja a Biblia, az 2.8.1-től, hogy sok próbát kiálltak a nyomorúságukban, és a szegénységükből egy tiszta szívűség lett nyilvánvaló. Mert azt mondták Pálnak, hogy Pál, mi szegények vagyunk, üldöznek bennünket, sok nyomorúságunk van, nem vagyunk nagy gyülekezet, de hadd segítsünk, hadd adakozzunk mi is. És azt mondta, hogy olyan bőkezűen adakoztak, hogy Pált meglepte. Ezért ír a korintusiaknak aztán, akik egy gazdagabb gyülekezet volt, egy nagyobb gyüleket, gazdagabb gyüleket, azt mondja, hogy oké, már van egy változás bennetek, azt mondjátok, hogy készek vagyunk segíteni. De azt mondja, akkor most ki fogom próbálni, hogy a készség mellé párosul-e tett is. És azt mondja, azt is mondom nektek, hogy ha ez tényleg bőkezű lesz az adakozás, akkor én magam viszem el. Ha nem, akkor küldjetek valakit. És azt mondja, tudjátok mit, nem parancsolom meg nektek. Mert nem szeretném, ha miatt tennétek, hanem tiszta szívből, jó lélekből tennétek, amit tesztek, azt mondja. A lélek által. Mondja ennek a gyülekezetnek Pál apostol szívbéli hozzáállás utalva, szintén a 2 Korintus 8-ban találjátok ezeket az igéket. És bátorításul végül 2 ige szakasz, amit remélhetőleg látni fogtok kivetítve, és figyeljétek ezeket az igéket, mert a mi ige hirdetésünk nem tévegésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívüket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, soha nem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kabzsisággal. Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Ugye látjátok ennek a szeretetnek a megnyilvánulását Pál apostoli életében. És leírja nekik, hogy ez nem azért írja, hogy magát fényezze, hanem tanítsa őket. Hogy ahogy mi példát adtunk nektek, ahogy mi a Krisztustól példát vettünk, és ahogy megéltük köztetek, ti is ezt tegyétek egymással. És végül, de nem utolsó sorban, János első leveléből 2 ige, bátorításképpen. Szeretteim, ha pedig szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait. És azt tesszük, ami kedves ő előtte. Adja meg az Úr, és gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk is ezért, hogy Isten szelleme töltse be a szívünket ezzel a szabadsággal. Mert a szívünk csak akkor nem fog elítélni bennünket, értsétek meg. Tehát egyébként állandóan frusztráció lesz bennünk, hogy nem vagyunk elég jók. Csak a Szentlélek tudja beírni a szívünkbe azt, hogy de elég jó vagy. Nekem elég jó vagy. És én szeretlek téged. És csak ez a szabadság ad nekünk erőt arra, hogy ezt a szeretetet aztán tovább tudjuk adni. Amen. Ha a szívünk nem ítél el. És ugye a károsztatásról hallottunk itt nagyon fontos igazságokat. És higgyétek el, kulcskérdés, hogy a szívünk ne ítél el bennünket. Legyen a szívünkben a Szentlélek által a szabadság, éljünk az Isten kegyelmével. Különben soha nem leszünk képesek szeretni. Úgy szeret, hogy bennünket szeret az Isten. Ha pedig a szívünk nem ítél el bennünket, akkor bizalommal fordultunk az ítélet napja felé. Mert az Úr bennünket megmentett, nem meg fog menteni. És ez a fajta szellemi szabadság felhatalmaz bennünket arra, hogy Isten dicsőségére éljük, és azt tegyük, ami neki kedves. Amen. Imádkozzunk most. Kérlek, hogy magatokért imádkozzatok először, és aztán pedig én szeretnék imádkozni az egész gyülekezetért, beleértve saját magamat is. Jó? Most adok egy kis időt, hogy imádkozzatok ti, és akkor utána fogok hangosan imádkozni. Drága Uram, én nagyon hálás vagyok neked, hogy van lehetőségünk összegyűlni vasárnap itt és csütörtökönként kis közösségekben, ima alkalmakon, férfi alkalmon, női alkalmon, ifin, kismama körön, különböző szolgáló csoportoknak a szolgálati előkészületeiben és végzésében, akár a vendégfogadás, technika, dicsőítés. Nagyon hálás vagyok, olyan sok lehetőség van, hogy találkozzunk, hogy valóban az a vágy kiteljesedjen, ami az első keresztényekben is ott volt, hogy minden nap vágytak látni egymást. Minden nap vágytak arra, hogy áldást mondjanak, és a beszédük áldást hordozzon a hallgatókra, és viszont meg kell valljuk, Uram, hogy nem mindig vagyunk ilyenek, hogy áldást jelentsen a beszédünk a másikra. Bocsáss ezt meg. Kérlek, könyörülj meg rajtunk. Szenteld meg a szívünket, és a szívünkből fakadon a beszédünket. Hogy valóban áldás jelentsen azoknak, akik hallgatják a beszédünket. Hálásak vagyunk, Uram, a gyülekezetünkért, a testvérekért, és bocsáss meg, amikor zúgolódtunk, vagy sokkal inkább felhangosítottuk a nekünk nem tetszőt. És ezzel akadályoztuk magunkat és a másikat, hogy lássa a jót. Megköszönjük neked az önzetlenséget, a szeretetet, amely olyan sokféleképpen áldott már meg bennünket, a te szeretetedből fakadóan, a másikon keresztül. Taníts bennünket a Szentlélek által naponként ebben az önzetlenségben járni, hogy igazán az a szabadság legyen ránk jellemző, ahol itt mondod az igédben, hogy a szívünk ne ítéljen el bennünket, hanem bizalommal tekintsünk rád, és az ítélet napja felé is. És köszönöm neked, drága mennyatyám, annak az ígéretét, hogy meg fogjuk tudni tartani parancsolataidat, és azt fogjuk tenni, ami neked kedves. Nem holnap, hanem ma. Nem majd, hanem most. Szükségünk van rád, Uram. Köszönöm neked, hogy figyelmedet magadra vonzottad ma. Adj erőt, hogy ne vegyük le rólad. Hogy így lássuk ezt a világot, és ne a rettegés, hanem a bizalom növekedjen irányodba, és ez áradjon rajtunk keresztül az emberek felé, és a Jézus nevében. Amen. Amen.